A mai adás nem jött volna létre az MKB Bank, a SAS és az EY felelős üzleti működéssel és vállalati compliance-el foglalkozó területének támogatása nélkül. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bácsfalvi András vagyok, ez pedig a Védelmi Vonalak, a Banki Kontrollfunkciók podcastja. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a bankbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma kréméhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, munkájukkal hozzájárultak a prudens banki működéshez és a pénzintézetekbe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem Malatinszky Janka. Janka jogi diplomájának megszerzése óta tevékenykedik az energetikai szektorban. Kezdetben munkájának túlnyomó részét a piacnyitást követő első VET és GET kodifikációs feladatai tették ki. Később jogtanácsosként dolgozott, majd a belső ellenőrzés újra szervezését kapta feladatul.
Tesztelünk, mérünk, visszanézünk dolgokat, hogy az éppen hogy történt, és azt egy mérce mellé állítjuk, de emellé nem tesszük azt, hogy azt most hogyan kellene kezelni, vagy mi az, ami rossz, mik a gyökérokok. Tehát, hogyha nincsen egy előre tekintő, a következményekre rálátó gondolkozásunk, a jelentéseink azok nem tudnak hosszú időtávban érvényesek maradni, akkor hiába való a munkánk.
2017 tavaszán csatlakozott az akkori első nemzeti közműszolgáltatóhoz, rövid időn belül kialakította a szervezetét, új, egységes működési alapokra helyezve a korábbi széttagolt belső ellenőrzési gyakorlatot.
Én nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy a jelentésekben arra is kíváncsiak, hogy hogyan jutottunk erre a következtetése. Mi volt a számosság? Mekkora mintát választottunk? Tehát nyilvánvalóan a felügyelőbizottság azt szeretné tudni, hogy mekkora a tűz. Egyrészt ége a tűz, mekkora? Hol kell oltani?
Két fiúgyermek édesanyja szabad idejének zömét velük tölti. Mottója sokszor és sokat nevetni. Elnyerni az intelligens emberek megbecsülését, a gyermekek ragaszkodását, kivívni az őszinte kritikusok elismerését, és elviselni a barátok árulásait. Örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót, jobbítani egy kicsit a világon, egy egészséges gyerekkel, egy parányi kerttel, vagy azzal, hogy biztos lábon állva jössz. Tudni, hogy legalább egy valaki könnyebben lélegzik, mert te voltál. Ez a boldogulás, ez a siker.
Szia Janka, köszöntelek a Védelmi Vonalakban.
Én köszönöm a felkérést, megtisztelő.
Hogyan kerültél a belső ellenőrzésre? Mindig is a kontrollfunkciók iránt érdeklődtél, vagy csak a véletlen műve, hogy a harmadik védelmi vonalat erősíted?
Őszintén szólva nem érdeklődtem a kontrollfunkciók iránt. Meg kell mondjam, hogy nem távol áll tőle még ez az attitűd is. És egészen elképesztő volt, amikor a egykori vezérigazgatón felkelt arra, hogy barna mezős beruházásként kapjon rendben a belső ellenőrzést, és megkérdeztem tőle, hogy ez hogy jutott eszébe, hogy miért pont én addig jogtanácsosként dolgoztam annál a cégnél, és azt mondta, átlátod a cég működését, és mindenkivel szót értesz. Ez szerintem baromira fontos a belső ellenőrzés, és gyakorlatilag a legfontosabb, amikor felveszek valakit, akkor általában ezt szoktam én is kérni tőlük, és elsődleges elvárás, szerezzen egy rálátást, és tanuljon meg mindenkivel szót érteni. Azért nem lett teljesen véletlen nyilván, hogy erre a területre kerültem, de a viselkedésemet, hozzáállásomat sokkal inkább jellemzi az, hogy ez egy nagyon okos embernek a mondása, nem az enyém, hogy szeretem, ha mennek a dolgok, és ha nem mennek, akkor szeretek tenni azért, elérni, hogy menjenek a dolgok. Azt hiszem, ezt Churchill mondta.
Akkor azt mondod, hogy ahhoz, hogy valaki jó belső ellenőr legyen, akkor ahhoz annak az adott szektornak, vagy iparágnak a teljes ismeretére szüksége van?
Rálátást mondtam, ami azért nyilván teljes ismeret nem lehetne, polihisztorok már nagyon régóta nincsenek, de legyen egyrészt kíváncsisága, érdeklődése és esze hozzá, hogy belelásson azokba a dolgokba, amiről aztán neki véleményt kell mondani, különben nem hiteles.
Nagyon jó, hogy az ismerés meg a rálátás között megtetted ezt a distinkciót. Nem sétáltál be a csapdába, ugye, mert a belső ellenőrökről van az a mondás, hogy mindenhez is ért, és én is azt gondolom, hogy a belső ellenőrnek egy kicsit mindenhez kell értenie, de az nem jelenti azt, hogy ő neki kell az adott területen a legjobb szakembernek lenni, hanem tényleg rálátása, betekintése kell legyen a területre, és így tudja szerintem is abszolút ellátni jól a munkáját. Ezt a műfajt, hogy belső ellenőrzés, ezt nagyon ilyen retrospektívnek gondolják sokan. Mit gondolsz, tényleg csak a múlt feltárása az elkövetett hibák lajstromba vétele a feladatotok?
Ha ez volna, akkor azt gondolom, hogy nem tudnánk úgy hasznosulni, mint amit ma az üzleti világ elvár a belső ellenőrzéstől. Nyilvánvalóan ez az alapkiinduló pontunk, tesztelünk, mérünk, visszanézünk dolgokat, hogy az éppen hogy történt, és azt egy mércéhez állítjuk, mérce mellé állítjuk. De emellé nem tesszük azt, hogy azt most hogyan kellene kezelni, vagy mi az, ami rossz, mik a gyökérokok. Tehát, hogyha nincsen egy előre tekintő, a következményekre rálátó gondolkozásunk, a jelentéseink azok nem tudnak hosszú időtávban érvényesek maradni, akkor hiába való a munkánk. Tehát kevés, én úgy érzem inkább, hogy kevés. A másik dolog pedig az, hogy egyre gyakrabban kapunk olyan felkéréseket, hogy van egy problémás terület, problémás folyamat, azt sok helyen megvizsgáltuk már, típushibákat feltártunk, és felkértek minket arra, hogy ebből csináljunk egy tananyagot. Igazából közösen találtuk ki, mennyire jó volna ebből egy tananyagot csinálni. És tanácsadási audit keretében gyártunk a korábbi típushibákból, meg nyilván van a jogszabályi elvárásból egy olyan e-learning anyagot, ami mindenkinek, aki ezzel a folyamattal bajlódik, mindenkinek nagy segítségére szolgálhat, és gyakorlatilag elébe megy a hibák elkövetésének egyfajta preventív módon. Az oktatás egyébként az egyik legpreventívebb kontroll véleményem szerint, és ebben a belső ellenőrzés tapasztalat szerint hely tud állni, hogy hozzá tud tenni valamit a nagy egészhez. Ezek mind olyan előremutató dolgok, ami nem a retrospektív műfajhoz hozható, illetve vannak olyan feladataink is, amikor azért kell megnéznünk projekteket például, hogy szedjük össze belőle tanulságokat, hogy a későbbiekre nézve akkor azt mondjuk hogyan kell másképpen csinálni. Ezért nem tekinteném retrospektív műfajnak egyáltalán belső ellenőrzést.
Egy állami tulajdonú, ráadásul rengeteg leányvállalattal rendelkező nagyvállalat belső ellenőrzését vezeted. Mik a holding központból működtetett belső ellenőrzés előnyei, illetve a kialakítás és a működtetés során milyen nehézségekkel kell számolni?
Szendvicsbe csomagolom. Először elmondom az előnyeket, elmondom a nagy hátrányokat, és aztán pedig egy csattanót a végére, hogy mondjak el. Előnyök elsősorban az, hogy egyszer kell összerakni a know-how-t. Az egy olyan know-how, ami jó kipróbált lehet, és sokszor csiszolt, sok szem által csiszolt, meg sokféle múltból hozhat tapasztalatokat. És egységes rendszert lehet fölállítani annak érdekében, hogy a felügyelőbizottságok azt kapják, amit elvárnak. Egyrészt sokkal könnyebb így a jogszabályi megfelelést biztosítani. Ugye a takarékos törvény módosítása számos olyan új hatáskört biztosított, nem csak az első számoknak, hanem a felügyelőbizottságoknak is, amelyet kutya kötelességünk kielégíteni, vagy megtenni mindent belső ellenőrzésként, hogy ki tudják azt elégíteni. Ezt egy központosított rendszerben jóval egyszerűbb, mert gyakorlatilag azt a bizonyos rálátást, amit az elején is mondtam, az könnyebb úgy megvalósítani, hogy mindenhol ott vannak az úgynevezett csápjaink, elnézést, hogy ilyen csúnyán fogalmazok, de nem, hogy könnyű odaérni. Nagyon nagy előnye az, hogy a felügyelőbizottságokkal szoros kapcsolatot lehet kialakítani, lehet hozni-vinni a jó gyakorlatokat. Uh-huh. Például nagyon sok széles spektrum auditunk van, van olyan vizsgálatunk, amit 24 cégre ugyanaz a csapat folytat le, mint mondtam, egy know-how-val, tehát egyszer kell kitalálni a know-how-t, de azért nyilvánvalóan testre kell azt szabni, tehát ezek azért nagyon melós vizsgálatok, de írtó hasznos az, amikor valahol látunk egy jó gyakorlatot, valahol látunk egy típushibát, és össze tudjuk hozni az embereket, hogy beszélgessenek kicsit többet. Ez nem csak a pandémia idején volt egyébként nehézség, hogy ugyanazt a funkciót végző leánytársaságoknál működő területek nem tudnak eleget kommunikálni, a belső ellenőrzés igyekszik ebben segíteni. Tehát, hogyha valahol látunk jó gyakorlatot, azt mi hozzuk visszük, az biztos. És ezt én úgy érzem, hogy ebben többen profitáltak, nem csak a belső ellenőrzés. Ami nehézség az az, hogy minden felügyelőbizottság azért egyedi. Mindegyiknek van valamilyen hasfájása, úgy értem, kiemelt kockázati területe, ami nekik jobban fáj, jobban érdekli. Nagyobb hangsúlyt kell fektettünk. Ezeket az egyediségeket kiszolgálni azért nagyon melós. Körülbelül 35 felügyelőbizottságról beszélünk. Ez azt jelenti, hogy én úgy hetente 2 felügyelőbizottságra ülök be körülbelül, de van, amikor dömping időszakban, már össze is számoltam, 2 hét alatt 16 ülésen voltam. Amiben mondjuk nagyon nagy segítség most a pandémia, mert hogy online meg lehet tartani ezeket az üléseket, és úgyis teljes értékben ott tudunk lenni. Igen, hogy nem az utazásra megy el az idő. De volt már olyan is, hogy járkáltunk az irodaházak között, hogyha ülés volt, mert a felügyelőbizottsági megjelenés azért nagyon-nagyon sok olyan plusz információt tud elmondani, ami a jelentésben benne van ugyan, de nincs úgy highlightolva. Tehát én nagyon értelmes és hasznos dolognak tartom, hogy a felügyelőbizottságokkal a belső ellenőrzés egy élő kapcsolatot alakítson ki. Ez nehézség, összehozni ezt a rengeteg ülést. Tehát eddig ebben az évben 119 előterjesztésünk volt.
Azt a minden.
És június vége van.
Az nagyon durva.
Szóval sok. Ezt a jogszabály is előírja számunkra, tehát rengeteg dolgot be kell vinni az FB-k elé, vagy jóhagyásra, vagy tájékoztatásul, és mi be is visszük.
És ezek operatív FB-k?
Operatív, azt hiszem, van-e döntéshozó, vagy pedig, hogy mennyire folynak bele?
Tehát adott esetben döntést is hoznak, vagy csak tájékozódnak, instruálnak-e titeket?
Döntést hoznak olyan dolgokban, amiben a jogszabály előterjesztést kell gyártani számukra, tehát jóváhagyási hatáskörük van. Például auditter jóváhagyása, vagy annak a bővítése, kiterjesztése, új audit indítása, ilyesmi, szabályzatok jóváhagyása és a többi. Illetve nagyon sok olyan dolog van, amiben ugyan tájékoztatási hatáskörük van, de mégis ők hoznak döntést. Például felkérik a szakterületet, hogy akkor ők most számoljanak be, hogy hogyan kezelik ezt és ezt a problémát, amit mi találtunk. Ezt én egyfajta operatív döntéshozási kategóriába sorolom, annak ellenére, hogy tudomásul vétel a határozatnak a szövegezése. Kiütközik belőlem a jogász, bocsánat, tehát itt nem mondhatom, hogy ez döntés, mert ugye operatív feladatot nagyon ritkán végez a felügyelőbizottság, de azért nálunk rendesen belekérdeznek. Tehát én nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy a jelentésekben arra is kíváncsiak, hogy hogyan jutottunk erre a következtetése. Mi volt a számosság, mekkora mintát választottunk. Tehát nyilvánvalóan a felügyelőbizottság azt szeretné tudni, hogy mekkora a tűz. Egyrészt ége a tűz, mekkora, hol kell oltani. És ebben a felügyelőbizottságok előtt a belső ellenőrzést tud highlightolni valóban, hogy felhívja a valós kockázatokra a figyelmet. Igen, tehát a rövid válaszom, igen, vannak operatív feladatok is, amik a felügyelőbizottságoktól kapunk.
A speciális szabályozási környezetben működő, gondolok itt a nukleáris biztonsági szabályokra, tehát az ilyen körülmények között működő MVM és az alátartozó cégek nyilván különleges elbánásban kell részesüljenek a belső ellenőrzés vizsgálati hatásköreit és az adatáramlást illetően is. Hogyan lehet ilyen peremfeltételek mellett egységes, ugyanakkor mégiscsak testre szabott szabályozó környezetet teremteni?
Visszautalok arra, amit az elején mondtam, hogy mik az előnyei a központosított belső ellenőrzésnek, az egységes szabályozás létrejöttének a lehetősége, és nyilván tekintettek kell lennünk ezekre a jogszabályi kitételekre, ami az adatáramlást korlátozza. A nukleáris biztonsági szabályok és a szétválasztási szabályok, unbundling szabályok, ezért nagyon sok iparágban van már. Például az unbundling szabályoknál egyszerű dolgunk van, mert a jogszabály, a VET és a GET, az rendelt egyfajta letéteményest, aki őrködik a szabályok betartása felett.
Az unbundling az az infrastruktúra, meg a kereskedelmek,
és a termelés és a tulajdonos szétválasztás, igen. Ez a letéteményes, ez a megfelelési ellenőr, vagy megfelelési biztos, akivel mi elég szoros kapcsolatot építünk ki. Amikor mi eltervezünk egy auditot, sőt, az audittervet összerakjuk, már akkor a megfelelési ellenőrrel lecsekkoltatjuk, hogy van-e olyan unbundling érzékeny téma, amit ki kell vonnunk az auditból, amire a belső ellenőrzés nem láthat rá. Pont ezért, mert hogy hozzuk visszük az információt, hogy mi ne hágjuk át az adatáramlási szabályokat. Amikor elkészül a nyers jelentés, azt is megmutatjuk a megfelelési ellenőrnek, hogy tessék, akkor itt van, ez lett belőle, mit szólsz hozzá, van-e szétválasztási szabályt érintő vagy sértő passzus benne, ki kell hagynunk valamit, és aztán az intézkedési terveknél is konzultálunk velük, tehát a megvalósításnál, amikor az operatív munkát végzi a munkaszervezet. Ebben a jogszabály segítségünkre van, viszont nem mindig van segítségünkre, tehát nekünk kellett speciális szabályokat kialakítani. Ezért vannak olyan területek, ahol például önálló, külön belső ellenőrzés működik. Velük csak egy lazább kapcsolatot tartunk fenn. Konzultálunk, megbeszéljük a tervet, hogy ne párhuzamosan vizsgáljuk ugyanazt a
témát. És csoport irányítod is őket?
Mondom, csak nagyon lazán. Például megkonzultáljuk a tervet, megnézzük a jelentéseket, mi is megmutatjuk az őket érintő jelentésünket. Tehát itt a normának a helyi normánakat, párhuzamosságok elkerülésére utaló passzusát alkalmazzuk, hogy nem fogunk ugyanazt a vizsgálatot, két szervezet nem fogja ugyanazt ugyanakkor végezni, mert hogy felesleges. Tehát ki lehet alakítani ezeket a speciális szabályokat, és könnyű is beleilleszteni a nagy rendszerbe, de ez azért melós dolog valóban. Ami viszont nagyon hasznos, hogy, mint ahogy említettem is, a legnagyobb előnye mégis a központosított ellenőrzésnek, hogy följön az info egy helyre. Tehát lehet integrálni és lehet úgy szintetizálni azt a számtalan információt, ami a belső ellenőrzés révén az első számú vezetők, felügyelőbizottságok tudomására jut, amit egy kézben meg lehet valósítani. Ez nem lehet soha olyan, mint egy decentralizált belső ellenőrzésnél. Tehát azokat a benchmarkokat, azokat az összesített mérőszámokat nagyon nehéz volna egy decentralizált ellenőrzésnél megcsinálni. Központosítottnál pedig adott az adat, amit természetesen a megfelelési ellenőrök engednek.
Beszéljünk egy picit a compliance-ról is, bocsásd meg az elhajlásomat. A 339-es kormányrendelet rengeteg állami tulajdonú cégnek írja elő a megfelelési funkció működtetését. Mikor először adtam elő a témában állami cégek kollégáinak, akkor döbbenten értesültem, hogy ezt a feladatot korábban sok helyütt a belső ellenőrzés látta el. Végre itt az idő és a lehetőség, hogy a második és a harmadik védelmi vonal elkülönüljön egymástól a közszférában is?
Én is ezt tapasztalom, amit te mondasz, hogy a közszférában működő társaságoknál megvolt a védelmi funkció, de az többségében csak a belső ellenőrzés végezte, és a compliance egy egészen más funkciót látott el.
Mit?
Egyrészt biztosította a szabályozási rendszernek a koherenciáját, és annak a összhangját a jogszabályokkal.
Tehát akkor ilyen nettó jogi compliance.
Majd, hogy nem. Igen. De emellett működött elszigetelten, tehát nem a compliance-el közösen, hanem teljesen másképp működött visszaélésbe jelentő rendszer, működik etikai bizottság, a biztonsági területnek is vannak olyan funkciója, amelyek a mai, a 339 szerint a mai compliance funkcióba értendők bele. Tehát helyenként megvoltak ezek a folyamatok, és évtizedes múltra tekintenek vissza, de nem mint egységes compliance funkció, és nem mint egységes második vonalbeli kontroll. És ami újdonság ezeknél a cégeknél, hogy ezt a fajta központosított, vagy inkább egy kézben levő kontrollt, ezt mindig a belső ellenőrök látták el. És azt kell szerintem meghonosítani, hogy második védelmi vonal is van a világon. És a második védelmi vonal az nagyon sok segítséget tud jelenti az első védelmi vonalnak, meg a harmadik védelmi vonalnak is, mert nyújt egy stabil, kontrollált környezetet mondjuk a folyamatos tesztelésével, vagy a folyamatos oktatásával, vagy bármivel. Mi nagyon örülnénk, hogyha lenne ennek a második védelmi vonalnak is egy ilyen kifinomult működési módja, de elképzelhető, hogy ez még várat magára, mert hogy nem olyan volt a jogszabályi környezet a korábbiakban, nem volt elvárás. És mondom, ezek a funkciók eddig is működtek, működnek is, de nem ilyen rendszerbe foglalta, mint ahogy azt a KGT és a GDPR előírja. Amennyiben ezek a funkciók, mint mondtad, hogy itt az ideje, hogy szétváljon?
Hát igen.
A jogszabály valóban elvárja a szétválni, sőt, ki is mondja az, hogy nem lehet
hogy nem
a megfelelési
lehet
tanácsadó belső ellenőr. És ezzel le is teszi a voksot, hogy van második, igen, és van harmadik védelmi vonal. Ugyanis ha a belső ellenőr is látná el ugyanezt a funkciót, akkor nem tudná ezt ellenőrizni. Mert hogy a belső ellenőrzésnek, mint harmadik védelmi vonalnak a fő feladata az, hogy ilyen ernyőként, külső vászként az összes operatív folyamatot, beleértve a megfelelési tanácsadást is, vagy megfelelési működést is ellenőrizze. És míg a belső ellenőrzésnek az ellenőrzése egyfajta ilyen tű vagy pontszerű ellenőrzés tud lenni, tehát felhatalmazás alapján auditokat folytatunk le, a compliance meg tudna honosítani egy olyan kultúrát, ami biztossá teszi a szabályoknak a követését, és nem kellene a belső ellenőrzésnek furkusbotta járnia, hanem egyszerűen magától értetődő lenne a szabálykövetés. Egy korábbi beszélgetésedben tudom, hogy kivel beszéltél, de nem szeretném őt most így, mert lehet, hogy nem fogom tudni jól idézni, de nagyon-nagyon tetszett, amit ő mondott. Azóta is mondom a kollégáimnak, ha szemetes az utca, akkor nem minden szemét eldobó ember mellé kell egy belső ellenőrt vagy compliance-est állítani, meg kell tanítani az embereket, hogy ne szemeteljenek. Biztos te emlékszel, hogy ezt kimondtam. Szenzációs mondás. És valóban a compliance ezt a funkciót tudná ellátni. Én ezt a jövőjét látom, hogy meghonosítja az etikus kultúrát. Nem, mintha eddig nem volna honos, de ezt egy olyan szép rendszerbe tudná foglalni, amilyen mirozsinort tudna mutatni egy szervezetnek, hogy mi az eljárás, ami az etikus működéshez elengedhetetlen.
Abszolút egyetértek ezzel a gondolattal, és én is nagyon látom a compliance-et. vicces is lenne, ha nem látnám, de hogy nagyon látom a compliance-nak a szerepét és a jelentőségét ilyen területeken is. Ráadásul azzal kapcsolatban is azonos a tapasztalatunk, amit mondasz, hogy ezek a funkciók egyébként léteznek szétszórva a szervezet. Amikor 100 évvel ezelőtt egy állami tulajdonú pénzintézetnél compliance terület felállítására kértek fel, akkor azt tapasztaltam, hogy a compliance-nek gyakorlatilag szinte kivétel nélkül az összes rész funkcióját egyébként ellátják.
Igen.
Jól, rosszul, lelkesen, kevésbé lelkesen, de ellátják, mert szükség van rá. Csak nincs központosítva, és nincs egy erre dedikált terület, amelyik kifejezetten ebben tudna segíteni, és ezáltal valóban az egy nagyon-nagyon fontos kulcs, amit mondtál, szerintem ez a kultúrát,
igen,
vállalati légkört tudna befolyásolni, teremteni. Ráadásul azt gondolom, hogy a belső ellenőrzésnek egy nagyon komoly fegyvertársa is tud lenni. A compliance azáltal, hogy egy picit máshogy vizsgálva a történetet, rengeteg esetben tud nagyon jó inputot adni a belső ellenőrzésnek arra, hogy a belső ellenőrzés egy olyan vizsgálatot folytasson le, ami aztán utána tényleg azt és akkor tárja fel, amikor arra szükség van, meg amire szükség van. És fordítva is, én több esetben találkoztam olyannal, amikor a belső ellenőrzés talált valahol valamit, ami egy non-compliant működésre utalt, és abból lehetett feltárni. Tehát én tényleg azt látom, hogy nem csak azért alakul ki compliance és belső ellenőrzés között jó kapcsolat, mert az ember legyen jó kapcsolatban az őt ellenőrzővel, tehát nem csak egy ilyen pragmatikus történet van, hanem egész egyszerűen szakmailag is nagyon komolyan tudják egymást erősíteni. És még egy utolsó gondolat, hogy bár volt, ahol tapasztaltam némi ilyen szakmai, hát talán a féltékenykedés az túlzás, de hogy ilyen kis helyezkedés, hogy az enyém, tiéd, nem tudom, de hogy azt láttam több esetben is, hogy az egyik erősödése magával húzza a másikat. Tehát nincs olyan, hogy a compliance kilő, vagy a belső ellenőrzés kilő, hanem egyszerűen húzzák egymást, mint hogyha két jó úszó úszna egymás mellett, és egyszerűen inspirál, hogy mész vele, meg az egész szervezetnek mennie kell vele. Tehát én többször olyat láttam, épp a közös ismerősünk a Gajdos Marcival együtt dolgozva is, hogy még akár FTI, tehát kollega vonatkozásában is lehetett egymásra hivatkozni, hogy ők már annyian vannak, akkor most már nekünk is. És, tehát hogy abszolút lehetett egymást a jó irányba húzni ilyen szempontból is.
Igen.
Beszélgetésünk végéhez közeledve egy utolsó kérdést engedj még meg nekem. Milyen kiválasztási, utánpótlási, csapatépítési nehézségekkel küzd a ma kontroll szakembere, és hogyan birkózik meg ezzel? A régi idők foci óta tudjuk, hogy kell egy csapat, de hogyan és milyen karakterekből lehet összeállítani a sikeres belső ellenőrzési csapatot?
Mielőtt megkezdtük a beszélgetést, akkor érintettük ezt a témát is, hogy a belső ellenőrzési szakma renoméjához nagyban hozzájárulnak a kollégáknak a hozzáállása, a kollégáknak a megjelenése, mert ugye ők találkoznak az ellenőrzöttekkel. Mi is nyilván, de legtöbbet ők. És ezért én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a kollégáink azok arcai legyenek a Csébel, a csoportszintű belső ellenőrzés a nevünk, Csébel a rövidítésünk, ezért bocsánat, hogyha néha ezt fogom mondani. Arcai legyenek, tehát úgy képviseljék a belső ellenőrzést, hogy ez az egyfajta egységes képet tükrözzön. Ne legyen benne sem személyi attitűd, vagy valamilyen hozzáállás, sem pedig semmi, ami így kilógna a képből. És ezért nagyon nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy a kollégáimnak a képzettsége, fejlődése az adott legyen. Erre persze rengeteg lehetőség is van, képzési lehetőség is van, de mi a belső tudás megosztást is nagyon hasznosnak tartjuk. Most rá is térnék a kiválasztásra, nálunk itt az MVM csoportban rettentő szerte ágazó a tevékenységeknek a palettája, tehát hogyha csak egykönyvű emberekkel lennénk körbevéve, akkor akkor nem tudnánk eléggé hasznos belső ellenőrök lenni, ezért nálunk a mérnököktől kezdve többféle pénzügyi szakemberek keresztül jogászok, informatikusok is jelen vannak a csapatban, mert hogy egy problémát nyilván több oldalról kell meglátni, de hogy hogyan választok ki, ugye az volt a kérdésed. Amit mondtam, az első és legfontosabb kérdés, ez, amit nekem is föltett annak idején az a bizonyos vezérigazgató, tud-e rálátást szerezni a cégre, és szót érte mindenkivel. És ez nem csak kommunikációs képességet jelent, hanem egyfajta empátiát is, muszáj, hogy át tudjon ülni fejben az ellenőrzöttnek a helyére, és úgy tudja látni azt a problémát, ahogy ő benne van nyakig. és ezért ez az első és legfontosabb elvárás. A másik az, hogy az ellenőrzési szakma az semmelyik nem, nyilvánvalóan, de ez nem lehet egy homogén, egyféle embereknek a gyülekezetével elvégezni, mivel vannak olyanok, akik a problémák feltárásában nagyon jók, tehát van orruk arra, hogy kiszagolják, hogy hol van rés a pajzson. Vannak, akik az összegerebézett információkat nagyon jól rendszerbe tudják foglalni, egy koherens jelentésé, és van olyan, aki pedig a koherens jelentésben észreveszi a buktatókat, a logikátlanságokat. Ezt nevezem, hogy tökfilkónak. Többségében én töltöm be ezt a szerepet, de van már egyre több kollégám, aki ebben segíti a munkámat. Tehát vannak az úgynevezett vadászebek, akik felhajtják a vadat, tehát észreveszik, hogy hol van a probléma. Vannak azok, akik nagyon jól írnak, tehát azt össze tudják foglalni egy jó jelentésben, mert egy jó jelentés az, szerintem borzasztóan nehéz megírni, mert ugye csak az lehet benne, ami fontos és vagy érdekes, mert hogy át kell vinni üzenetet a menedzsmentnek, meg a felügyelőbizottságnak a fejébe. Ha nem megy át az üzenet, hanem csak egy információ halmaz, akkor feleslegesen dolgoztunk. Tehát aki jól tud jelentést írni, úgyhogy én igyekszem úgy összeállítani a csapatunkat, hogy legyenek benne erős adminisztratív képességű, erős elemző képességű, erős kreativitású figurák is. Ahogy én most elmondtam ezt a hármat, ez biztos, hogy nem egy ember, ezért én szoktam egy olyan tesztet készítetni a kollégákkal, aki már úgy csőbe van, egy olyan személyiségtesztet végeztetni, ahol kiderülnek ezek a hozott képességei, tehát az alapkognitív képességei, hogyan viselkedik, hogyan használja ezeket a képességeit, és hogy hogyan közelít meg egy problémát. Mert valaki humán megközelítésből, tehát az ember érdekli, van, aki adminisztratíve pipálgatni szeret, és azt kiválóan csinálja, van, aki mechanikusan, tehát részekre, darabokra szedi, én ilyesmi vagyok, vagy tudományos szakmai érdeklődéssel. Tehát nagyon sokféle megközelítéssel lehet egy problémát nézni, és igyekszünk úgy összerakni a csapatokat, hogy ezek egyensúlyban legyenek ezek a különböző személyiségek. Mert nem vagyunk egyformák, hála Istennek, nem vagyunk egyformák. Nekem például nagyon nagy segítség, hogy vannak olyan kollégáim, akik erős adminisztratív skill-lel rendelkeznek, vagy akik mondjuk nagyon impulzívak, és jó ötleteik vannak, és tudnak ilyen out-of-box megoldásokat hozni. Mert mindkettőben megvan bennem a hajlandóság, a fogékonyság, de tudom, hogy valaki jobb nálam. Bevallom őszintén, minden egyes kollégám valamiben jobb nálam.
Hát ennek így kell lennie. Összességében neked kell legyen a megfelelő rálátásod az egészre, meg nyilván a people management skilljeit, hogy irányítsd őket, empatikus készséget, hogy megértsd a problémájukat, stb. De szerintem az a jó vezető, és tényleg nagyon örömmel hallottam. Nem csak a jó vezető, hanem a kellő magabiztossággal rendelkező vezető, aki ezt kimeri mondani, hogy hát persze, hogy valamiben jobb, mint én. Hát különben akkor nem ő lenne az alkalmas oda, meg nem én lennék az alkalmas ide.
Persze, így leszünk egyre jobbak.
Így van. Igen. Janka, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Ez volt tehát már a Védelmi Vonalak, a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcaston, hogy a következő epizódról se maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi Vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmivonalak@gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bácsfalvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feledd, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csakis az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.